közlekedési hírek.
Úgy tudjuk, hogy holnapig nem járható Újpesten a Váci út, Zsilip utca és Garam utca közötti szakasza, ahol teljes szélességében lezárták épületbontás miatt mindkét oldalt. Információink szerint a BKV buszok is terelő útvonalon közlekednek még. Minden esetre az arra járó hallgatóktól ide vonatkozó információkat is várunk a 0630303953-as vonalon, akár SMS-ben is. Országszerte a főutak jegesek, Szentendre térségében viszont latyakosak, hókásásak, heves, Nógrád és Borsodabó üzemplén megyében úgy szintén, az alsóbrendű utakon még télies útviszonyokra kell számítani, jeges, jégbordás vagy a letaposott hótól síkos szakaszokra készülhetnek Baranya, Veszprém, Fejér, Jász-Nagykunszolnok, heves, Nógrád, Borsodabó Szabó-Üzentén és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is, valamint Lenti, Vasvár, Esztergom, Polgár, Kecskemét, Kiskörös és Gyomaendrőt közelében.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra 2 perc, hamisítványnak tartja a kormány szóvivő a volt minisztereket és államtitkárokat korrupcióval vádoló dokumentumot. Meghaladta 42 milliárd forintot a tavalyi vagyonosodási vizsgálatok során összesen megállapított hiány. Elengedhetetlen a fővámtéri megálló megépítése, a 4-es metró megtérülési mutatói miatt, nyilatkozta a főpolgármesteri hivatal illetékese. Borongós idő lesz, sok helyen csapadékkal, akár rónos esővel és havazással is, a hőmérséklet reggelre -2 fokig csökken. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Hamisítványnak tartja a kormány szóvivő a volt minisztereket és államtitkárokat korrupcióval vádoló dokumentumot. A Blikben közölt cikk szerint a kabinet korábbi tagjaihoz, miniszterekhez, államtitkárokhoz több mint 100 millió forint került, amit magyar vállalkozóktól csaltak ki pályázat készítés ürügyén. A bulvárlap azt írta, hogy a politikusok nem hajlandók visszafizetni a milliókat, az üzletemberek pedig feljelentést tettek a rendőrségen. Daróczi Dávid erre azt válaszolta, hogy minden eddigi vizsgálat cáfolja a lapban szereplő illető állításait. Hozzátette, a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársai is megállapították, hogy az ügy kapcsán korábban már hozzájuk is eljutott iromány tartalma valótlan, és jelentős kétségek merültek fel a dokumentum valódiságával kapcsolatban is. Azt is elmondta, hogy az ügyben a rendőrség is nyomoz. Meghaladta a 42 milliárd forintot a tavalyi vagyonosodási vizsgálatok során összesen megállapított hiány. A 15 ezer megkezdett vizsgálat nagyjából felénél volt valamilyen probléma, de több ezer esetben még be sem fejezték a munkát. A szervezet vezetőinek évelei tájékoztatóján beszámoltak arról is, hogy januártól az APEC 23 központi ügyfélszolgálatán bevezették a bankkártyás adófizetést, amelynek költségei az államot terhelik. Közzétette az adóhatóság az első elektronikus árverésre vonatkozó hirdetményt is, ebben egy 3 millió forint értékű gépkocsit kínáltak fel. Elengedhetetlen a fővámtéri megálló megépítése a 4-es metró megtérülési mutatói miatt, nyilatkozta a főpolgármesteri hivatal kommunikációs igazgatója. Nyári Krisztián a kabinet ülése után azt mondta, hogy változatlan az ügyben a főváros álláspontja. Eszerint ragaszkodnak a fővámtéri megálló megépítéséhez, valamint ahhoz, hogy nem beszélyeztethető a véghatáridő, és nem lehet drágább a metró építése. Használt buszokat venne a BKV. Összesen 60 csuklós, alacsony padlós busz beszerzésére írtak ki közbeszerzési eljárást, közölte a cég kommunikációs vezérigazgató helyettese. Regőci Miklós elmondta, hogy nincs pénzük új egyenként akár 50-80 millió forintba kerülő buszok beszerzésére, ezért döntöttek az 5-6 éves, de jó állapotú járművek vásárlása mellett. A társaság szóvivőjét Kiricsi Karollát hallják most.
Mindenképpen annak ellenére, hogy egész Európai Unióra kiterjedően írtuk ki ezt a pályázatot, mindenképpen arra számítunk, hogy Nyugat-Európából fognak ezek a járművek érkezni. A jármű beszerzési stratégiánk nem csak a használt autóbuszok beszerzésére terjed ki, ezek mellett új jármű beszerzéseket is tervez a BKV, amelyek egyelőre még nem tartanak ilyen fogban, de ezek mindenképpen lassú folyamatok, mivel nagy méretekben zajlanak, ezért maga a tender kiírása, a szerződéskötés, valamint a járművek megérkezése sem megy egyik percről a másikra.
Emelkedik az üzemanyagok ára, 5 forinttal kerül majd több a 95-ös benzin és a gázolaj literjei szerdától, értesül piaci forrásokból az MTI. Az áremelést a piaci folyamatokkal magyarázzák a szakértők. hírek legközelebb 15:30.
Időjárás jelentés.
Nyugatról beborult, ismét jelentős csapadék lehet, foltokban akár unos eső, északkeleten éjszaka havazás, a hőmérséklet reggelre -2 fokig csökken majd.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
A Szolidaritás.hu támogatója az E.ON Hungária Zrt.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink: az országos bérajánlás csak a múlt év végén született meg, így a helyi béralkuk januárra maradtak. Sikeres egyeztetés esetén a februári fizetés már magasabb lehet. A MÁV-nál viszont már megállapodtak, ezért nem lesz sztrájk. Vita és helyi bértárgyalások azonban még vannak, erről beszélgetünk a műsor első felében. Majd új év, új szabályok, január 1-ével több dolog változott, így a munka törvénykönyvén néhány pontja is. Új szabályok vonatkoznak az ügyeleti és a készenléti munkára, valamint a munkaidő beosztásra. A részleteket tisztázzuk a mai műsorban. Végül pedig új ifjúsági szakmai tudástár készült. Ezzel kapcsolatban azt beszéljük majd meg, hogy milyen ismereteik vannak, és milyenekre lenne még szükségük a fiataloknak. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A bruttó 5-7,5%-os keresett emelést ajánlott a 2008-as évre az Országos Érdekegyeztető Tanács a versenyszférának. Erről még a múlt év végén döntöttek. A megegyezés több mint 2 hónapig tartó nyilatkozatháború, illetve sztrájkok előzték meg, kísérték. A helyi bértárgyalások azonban csak a napokban kezdődtek meg, bár eredményekről már most beszámolhatunk. Kérdés, hogy hol, mennyi ideig tartanak a béralkuk, és milyen eredménnyel végződnek. Hogy mit hoz ez ügyben az idei év, erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon felhívtuk Pataki Pétert, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökét. Remélem, hogy hall minket. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak és önnek is, itt vagyunk.
Akkor kezdjük az új évet egy fontos kérdéssel. Nem volt könnyű az idei béremelésről szóló megállapodás, ahogy mondtam, több mint 2 hónapig tartott, mire megszületett az egyesség. De egy utólag értékelve az eseményeket, mi tartotta távol a szakszervezeteket, a szakszervezetek és a munkaadók megegyezési szándékát, vagy a szándék megvolt-e, csak volt valami, ami nem stimmelt?
Valóban nagyon hosszú ideig tartott a tárgyalás, október elején kezdtük. Ekkor a kormány tette egy javaslatot a 2008. évben a bérajánlásra, és ez egy fontos kulcsszó. A tárgyalás, amire mi készültünk, szakszervezetek, az az volt, hogy fogalmazzunk meg, vagy határozzunk meg egy számot, vagy egy intervallumot, ami orientálja a helyi megállapodásokat. Tehát, hogy mit ajánlunk a bérmegállapodást kötő feleknek, ezek lehetnek szakszervezetek és munkáltatók, illetve munkáltató és egyén közötti megállapodás is. Erről szólt volna az idei tárgyalás. Azért csak erről és nem másról, mert életben van egy 3 éves bérmegállapodás a munkáltatók, a szakszervezetek és a kormány között, amely előre meghatározta már 2008-ra is a kötelező minimálbért, ami 69 000 forint január 1-je óta, illetve előre meghatározta az úgynevezett szakmunkás vagy középfokú végzettséget előíró munkakörben foglalkoztatottaknak a bérminimumát.
Itt volt talán a legnagyobb vita,
igen,
mert hogy ezt nem mindenki tudja megadni.
Vita, mi úgy gondoltuk, és úgy gondoljuk a mai napig, és nekünk is lett igazunk, én azt gondolom, hogy ez egy előre aláírt megállapodás, ezt be kell tartani, azért írtuk alá. Na most a munkáltatók egész idő alatt, vagy az idő jelentős részében azzal voltak elfoglalva, hogy hogy lehet kibújni ez alól a megállapodás alól. Na most mi ezt nem voltunk hajlandók, különösen országosan nem, mert elismerjük azt, hogy lehetnek egyes ágazatok, egyes vállalatcsoportok vagy alágazatok, ahol gondot jelent a jövedelmezőség alacsony volta miatt erre az úgynevezett ráállás, tehát hogy megadják ezt kötelezően, ezt a minimumot, de ez meggyőződésünk szerint nem az országos tárgyalásoknak a témája, És ez benne van eredetileg is a 3 éves megállapodásban, hogy ahol helyben ez gondot okoz ágazatban, ott az ágazat munkáltatói szervezetei és szakszervezetei megállapodhatnak abban, hogy eltérnek ettől. Ez meg is történt például a mezőgazdaságban.
Javaslom, hogy beszéljünk a helyi béralkukról, hiszen kevés időnk van. Januárban kezdődtek el, úgy tudjuk, hogy a postánál már ugye megegyeztek, a MÁV-nál hetek óta folyik a tárgyalás. De ön szerint mik a kilátások, mennyire tartható az országos bérajánlás? Lesz-e mondjuk magasabb ennél, hiszen eddig csak egyszer fordult elő, hogy a béremelési átlag aratta maradt az országos ajánlásnak. Ez ügyben.
Hát ez egy több éves tapasztalat, hogy az országos ajánlás középértéke felett 1,5-2%-kal szokott megjelenni a rákövetkező év statisztikáiban a keresett növekedés. Ez egy több elemes dolog, részben a megállapodások is egy része is magasabb ennél, de sokkal inkább ezt a statisztikai eredményt az egyéb keresett növelő intézkedések szokták előállítani, ilyen egyszeri juttatások, egyebek. Az a tapasztalat most már évek óta, hogy azokon a területeken, ahol a megállapodások megszületnek, tehát kollektív szerződések keretében születnek a bérmegállapodások, ott azért ebben az ajánlott most már több éve sávban marad, tehát az 5 és 7,5% között. Egyébként a mi tapasztalataink szerint a jellemző az a 6-6,5%, 6 és 7 közötti százalékos keresetnövelési megállapodás. Természetesen egy munkahelyi megállapodás az soha nem egy számot jelent. Az jelent alapbéremelést, jelenthet egyéb béremelemeknek a változtatását, juttatásokat, egyéb jövedelem elemeket, adómentes egyéb juttatásoknak az emelését. Tehát összességében jön ki egy keresetemelkedés, de természetesen a mi törekvésünk, a szakszervezeteké az, hogy elsősorban az alapbérek emelkedjenek, a bérelemek növekedjenek, és a tapasztalataink szerint ez olyan 6-6,5-7% körül a átlagban.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk, velünk tartott. Viszonthallásra.
Én is köszönöm. Viszonthallásra.
És hát akkor beszéljünk kifejezetten a MÁV helyzetéről, ugyanis itt ül velem a stúdióban Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke. Neki is jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Született egy megállapodás az év utolsó napjaiban, most nem húzzuk az időt, ám ugye a VDSS Szolidaritás nem írta alá a megállapodások bérfejlesztésre vonatkozó részét, azaz még mindig nincsen teljes megállapodás. Lehet tudni, hogy most ki kivel fog tárgyalóasztalhoz ülni, tehát hogy mi a következő lépés?
Hát a MÁV-nál valóban nem írta alá a bérfélesztést a VDSS, ennek az a következménye, hogy a munkáltató egyoldalúan végrehajt, fogja hajtani azt a megállapodást, amit aláírtunk. A VDSS-nek a aláírás megtagadása arra vezethető vissza, hogy egy 10%-os extra bérjuttatást igényelt azon egységek részére, akik január 1-től kívánnak. Két ilyen nagy egység válik ki, a trakció és a gépészeti fenntartás. Ezt a munkáltató nem vállalta be. Mi viszont úgy ítéltük meg, hogy nem indokolt ez a bér, hiszen a MÁV-nál dolgozók és a kikerülőkre ugyanazok a szabályok érvényesek. Tehát semmiféle hátrány nem érinti azokat a kollégákat, akik január 1-től új cégnél fognak dolgozni.
De most ez egy érdekes kérdés, ugye a MÁV a tavalyi évet 27 milliárdos veszteséggel zárta, majdnem rosszul mondtam a számot. Lehet így jelentős béremelést követelni, miközben ilyen számokról beszélünk? Vagy mennyire függ össze ez a két dolog az önök szemszögéből?
Mi úgy gondoljuk, hogy összefüggnek ezek a dolgok, és pontosan ezért elégszünk meg az alacsonyabb bérfejlesztéssel. Véleményünk szerint, ha magasabb bérkövetelés van, az veszélyezteti a munkahelyeket. Mi viszont folyamatosan abban
vagyunk. Ez az önök célja sem.
Így van.
Mi ez a szám most, amiben megegyezhetnének ön szerint?
A bérfejlesztés mértékét illetően? Hát a MÁV-nál a 6-9 az elfogadott, és ezt a magunk részéről is elfogadtuk, igen. Tehát ez be is vezeti a MÁV, illetve kell még azt tudni, hogy a vállalati béren kívüli juttatást is jelentősen felemelte a munkáltató 210.000-ről 250.000-re, illetve egy 1,5%-os teljesítmény ösztönzőt vezet még be, ami alapbéresítésre kerül. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek olyan számok, amik kezelhetők és fogadhatók, és ugye a VDSS-nek a törekvése az az, hogy a MÁV-nál maradókra nem vonatkozna a 10%, csak azokra, akikre kikerülnének. Tehát a tagjainknak sem tudnánk elmagyarázni, hogy aki a MÁV-nál van, az miért kap 10%-kal alacsonyabb bérfejlesztés, mint aki kikerül alattól.
De ez nagyon úgy néz ki, hogy akadálya lehet a végső megállapodásnak. Ezt önök hogyan értékelik?
Ugyanis
ez egy elég komoly számháború mind a mai napig.
Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a MÁV-nál ez már nem jelent akadályt, mert hisz a VDSS is elfogadta a bérmegállapodást, csak nem írta alá. Azért nem írta alá, hogy ezt a 10%-os extra bérigényét adott esetben sztrájkkal is ki tudja kényszeríteni. Tehát magát a bérmegállapodást elfogadta. Más a helyzet a MÁV-startnál, mert a MÁV-startnál egyébként ugyanezt a bérfejlesztési ajánlatot nem fogadja el. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ma a MÁV-nak a három nagy cégénél, mert azért van ebből még 41 néhány, aminél még csak ezután fognak beindulni a tárgyalások. Tulajdonképpen a MÁV-startnál, a MÁV-kargónál, a MÁV-startnál nincs megállapodás, a MÁV-kargónál és a MÁV-nál van, illetve annál a két cégnél, akit előbb említettem, hogy január 1-től létrejönne.
Akkor ezek szerint lesz, aki megkapja a béremelést, és lesz, aki még tovább tárgyal?
Én úgy gondolom, úgy kell elképzelni, hogy a MÁV-nál mindenki meg fogja kapni a bérfejlesztést, hiszen ebbe megállapodtunk, a VDSZ sem ellenezte ezt a mértéket. A startnál viszont jelen pillanatban még áll a MÁV startnál, aki a személyszállítással foglalkozik, ott még jelen pillanatban áll a bérfejlesztés, ott a munkavállalók még nem.
De akkor ott még lehet munkabeszüntetés? Mert hogy én úgy kezdtem a mai beszélgetésünket, hogy ha minden igaz, már nem lesz sztrájk, hiszen sikerült megállapodni, de akkor nem alhatunk nyugodtan ilyen szempontból még?
Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát ez nyilván attól függ, hogy az említett szakszervezetnek a választmánya a holnapi nap folyamán hogy fog dönteni, hiszen a tárgyalások úgy tűnik, hogy elakadtak, mert a menedzsment ajánlatát nem kívánja megváltoztatni, viszont a VDSZ ezzel nem elégedett. Tehát a július 1-ig visszamenőlegesen egy 10%-os bérfejlesztést követel, azon kívül ugye a MÁV kargó eladásának az árából egy 2,5 havi többletjuttatást, ami hát szintén egy 27 milliárd forintos tétel, tehát nyilván ezekben ő neki kell egy kényszerítő módot kitalálni, amivel ezt ki tudja kényszeríteni.
Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a következő lépés, ki kivel fog tárgyalni, meglátjuk. Köszönöm, hogy velünk tartott.
Köszönöm a lehetőséget.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A Klubrádió úgy tudja, hogy a beígért határidő előtt, tehát már ma délután megnyitották a Váci út újpesti szakaszát, így a Zsilip utca és a Garami utca között is most már mindkét irányban akadálytalanul lehet haladni, és folyamatos a forgalom. Az M0-áson a Soroksári Dunahídtól az Annahegyi pihenőig, tehát nagyjából 15 kilométeren áttartó araszolásra kell készülni az M1-es irányában. Ott korábban egy kamionbaleset történt, és emiatt még mindig a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Aki csak teheti, ne is hajtson fel az M5-ös irányából az M0-ásra. A Klubrádió folyamatos tájékoztatást ad a dugóról. Az ellenkező irányban már mindkét sáv járható a baleset helyszínén, ott nincs is említése méltó torlódás.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Új év, új szabályok, az év elején módosult a munkatörvénykönyvének két fő pontja. Elsőjétől ugyanis új ügyeleti szabályozással, illetve a munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések módosításával kell számolniuk a munkáltatóknak. Persze mindez egyáltalán nem ment könnyen, évekbe telt, ameddig az ügyelet szabályozásának végére pont került, ráadásul több részletben. Sztrájkok, tüntetések kísérték a vitát, hiszen mindenki másként értelmezte az ügyelet fogalmát, így a díjazás is rendre elmaradt. De hogy egy külföldi példát is hozzunk, francia orvosok például most is sztrájkolnak elmaradt ügyeleti díjuk miatt. Reméljük, hogy nálunk ilyenre most nem fog sor kerülni. Vendégem a stúdióban Tálas Miklós munkajogász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Sok minden módosult, ugye több lépcsőben, ezt már mondtam, voltam a nyár közepétől, és sok minden, vagy több dolog mostantól, január 1-től. Mennyire örülhetnek ennek a munkavállalók? Kezdjük ezzel.
Ha a módosítások lényegét nézzük, akkor a munkaidőre vonatkozó szabályok egy része kedvezőbb számukra, nem mindegyik, ezt hozzáteszem. Az ügyelettel kapcsolatosak azok viszont igen. Azt lehet itt mondani, hogy az Európai Unió 2001-ben átvett szabályainak a pontosítása fejeződött most be a munkatörvénykönyvében, gyakorlatilag az Európai Unió munkaidővel foglalkozó irányelvét az Európai Bíróság értelmezte egy kicsit másként, mint a jogalkotók azt gondolták, tágabban, munkavállalók számára barátibban. Ebből következett az, hogy miután a dolog valójában nagyon egyszerűek, vagy munkaidő valami, vagy pihenőidő valami, tehát köztes időt az európai szabályozás nem ismer. Erre hivatkozással mondta ki az Európai Bíróság, hogy a munkaidőn túl munkahelyen tartózkodás, például ügyelet formájában, az nem lehet pihenőidő, az csak munkaidő lehet, köztes idő nincs.
Tehát ez az, aminek örülhetnek a
munkavállalók, kevésbé a munkaadók. A magyar szabályozás egy köztes időt tételezett föl, köztes díjazással, tehát a főmunkaidőnél kisebb díjazással, és ez volt az, ami jelentős mértékben, valóban több lépcsőben, de most aztán remélhetően véglegesen megváltozott.
Jogász szemmel, munkajogász szemmel mit mond először is, mi a jó munkaidő beosztás titka, mert hogy ugye változott, ahogy már említettük, túlóra, munkaidőkeret, ügyeleti készenléti idő, hogyan fogjuk meg ezt a kérdést?
A legjobb, ha foglalkoznak vele a munkaadók, és értelemszerűen a munkavállalók, illetőleg a munkavállalók szervezetei. Tehát az, hogy a törvényben le van írva, és elég nekünk a munkatörvénykönyve, ráadásul azt is meg kellene ismerni, az nagyon kevés. Tehát egy nagyon bonyolult a munkatörvénykönyvének, talán a legbonyolultabb szabály része ez a rész. Elő kellene venni, és a munkaadó termelési feltételeihez igazodóan minden egyes munkáltatónak ki kellene alakítani a munkaidő beosztása rendjét. Ha van kollektív szerződés, az egy jó eset, mert az egyrészt szabadabbá is teszi a munkaidő beoszthatóságát munkaadó számára is, ugyanakkor a munkaügyi viták lehetőségét is minimálisra lehet szorítani. A legfontosabb tehát az, hogy a munkafeladatokhoz igazítsuk. Rettentő rossz az, ha a munkafeladatok ciklikusan jelentkeznek, és a munkáltató erre nem készül, ennek a munkaidő egy része el fog veszni, mert vannak feladatok részek, amelyek, illetve időszakok, amikor nincs munkára szükség, és a dolgozó meg benn van fölöslegesen, máskor pedig fölöslegesen túlóráztatják.
Akkor beszéljünk is a túlóra kérdéséről egy kicsit konkrétabban, részletesebben. Mikor lehet elrendelni, mennyi ideig tarthat, és milyen díjazásra számíthatnak a munkavállalók?
Tehát a túlóra az, túlmunka, rendkívüli munka, itt több fogalom fut egymás mellett, amely tulajdonképpen rendkívüli helyzetekben rendelhető el. Tehát a rendesen, folyamatosan, rendszerszerűen rendkező munkafeladatok az nem túlórával láttandók el. Azt helyesebb, ahogy az előbb próbáltam mondani, ha azokat a rendes munkaidő egyenlőtlen beosztásával, feladatok közigazításával látják el. Tehát kellene munkaidőkeretet alkalmazni, és a munkaidőkereten belül egyik napra több, másik napra kevesebb munkaidőt osztani be, ahogy a feladatok hozzák. A rendkívüli munka vagy túlmunka kivételességét éppen ez indokolja, hogy amikor nagyon szükség van rá, a törvény is azt mondja, hogy rendkívüli, tehát igazolható rendkívüli körülmény kell.
De van felső határa, hogy mennyit
van
lehet?
Van felső határa, 200 óra évente, és kollektív szerződésben ez fölemelhető 300-ra. Ezen belül is van felső határ még. A napi felső határ az egy munkanapon 12 órát dolgozhat a munkavállaló, tehát a rendes munkaidő 8 óra, akkor még 4 órát lehet túlmunkázni, és hetenként pedig átlagosan a munkaidőkeret átlagában 48 óra lehet az összmunkavégzés, ami azt jelenti 40 a rendes munkaidő, és hetenként maximum 8 óra.
Munkajogászként biztosan tisztában van azzal, hova lehet fordulni, mi történik akkor, hogyha túlságosan sok túlórát teljesít valaki, és nem fűlik hozzá a foga.
Hát első az, hogy a munkavállaló, amikor a munkaszerződését aláírja, tehát ezt a munkajogviszonyt megköti, akkor bizony aláveti magát a munkaügyi szabályoknak, többek között annak is, hogy túlmunkát kell, hogy teljesítsen. Ha a törvényes mértékű a túlmunka, tehát amit elrendelt a munkáltató, akkor ez.
És ki is fizeti, akkor
eddig természetesen. A dolog akkor kezdődik, amikor a bajok akkor kezdődnek, amikor a munkavállalónak az elrendelésnél, a túlmunka elrendelésénél már megszegik a szabályokat. Gondoljunk arra, hogy nem lehet azt mondani, egy munkaidőt azt előre kell beosztani, tehát egy héttel előre, a kollektív szerződés ezt időt lecsökkentheti. Tehát a munkavállalónak is van élete, családja, egzisztenciája, magánélete. Tehát ebből a szempontból a munkavállalónak tudnia kellene legalább egy nappal korábban, hogy másnap mikor kezd és mikor végez. Most a feladatok nagyon sokszor azt hozzák, hogy napközben rendelik el, hogy ott kell még maradni, ami már lehet jogellenes is. Ugyanúgy a díjazás. Ugye munkaidőt nyilván kellene tartani, a rendes munkaidőt Igen. is, a rendkívüli munkaidőt is. Bajok vannak a nyilvántartással. Most nem is mondom, hogy kettős könyvelés is előfordulhat. Ebből következően a munkavállaló, hát amennyit a nyilvántartást tartalmaz, annyi díjazást kap. Tehát, hogy belemegy abba a játékba, hogy majd zsebbe csúsztatnak valamit, és a...
De akkor ezt nem ajánlja, ezt teszem ki a szabai közül.
Semmiképpen.
Beszéljünk gyorsan még az ügyeleti időről és a készenléti idő fogalmáról. Mi változott január 1-ével, mire kell a munkáltatóknak, de a munkavállalóknak is odafigyelniük?
Az egyik fontos változás, ami eléggé nehezen olvasható ki a törvényből még szakembernek is az, hogy most már az ügyeletnek is van egy 200 órás, 300 órás kollektív szerződés rendelkezés esetén munkaidőkerete, tehát időtartama, éves időkerete, és a túlmunkának is. Tehát a kettő egymástól függetlenül egymásra figyelemmel működhet. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos változás. A másik az, hogy minden ügyelet beszámít a rendes munkaidőbe. Tehát ezzel összefüggésben. De az ügyelet nem számít feltétlenül rendkívüli munkaidőnek, mert csak az ügyelet alatti várakozási időn túli munkavégzés, ténylegesen munkában töltött idő számít túlmunkának, illetve hát rendkívüli munkának, és díjazandó úgy. Tehát nagyon fontos, hogy az ügyeletnél a nem egészségügyi munkáltatók, mert ott az egészségügyi közalkalmazottakra, illetőleg hát alkalmazottakra, tehát munkaviszonyban állókra is törvény mondja meg az ügyeleti díjakat. Ez más területen nincs így.
Egyébként a munkavállalók, de munkáltatók is hol tudnak tájékozódni ezekről a változásokról? Mennyire kell tájékoztatni a munkavállalókat ezekről? Mert ha mondjuk egy kollektív szerződésben szerepel, az egyértelmű, de mondjuk adott esetben egy munkaszerződésben.
A munkaszerződés az nem helyes, ha ilyen részletes dolgokat tartalmaz. Tehát
ott a törvényi szabályokat kell alkalmazni.
Igen, annál is inkább, mert a munkaidőbeosztás sűrűn változhat, akkor most nem lehet mindig munkaszerződést módosítani. Ennek kellene látni olyan munkaszerződéseket, amik sok oldalból áll, és belevettek ilyen dolgokat is, szükségtelen hozzáteszem. A munkavállalónak is, meg a munkaadónak is folyamatosan kell tájékozódni, ez minden joganyagban így van, legyen ez pénzügyi terület, gazdasági terület, büntetőjog és így tovább. Nincs ilyen kötelezettsége az államnak azon túl, hogy a jogszabályokat közzéteszi, hogy valamifajta jogpropagandát fejtsen ki. Hát vannak tájékoztató műsorok, könyvek jelennek meg, a közlönyök ugye már korábban megjelentek.
Tehát... Egyébként várható további változás, ugye volt egy már nyár közepén, 2007-ben, most 2008. januárjában, ezen a téren most már rendben vagyunk?
Sőt, volt egy változás már még a szabadságok tekintetében április 1-től is.
Igen, még korábban.
A munkatörvénykönyvét lassan a 60-hoz közeledik a módosításainak a száma. Ez nem egy érték, hát a nagy kódexek, a polgári törvénykönyv, a törvénykönyv, meg a többiek. Igen, nagy
számú. De az Európai Uniós irányelvek szerint most már nem kell tovább módosítgatnunk.
Ebből a szempontból nem kell, de az Európai Uniós munkaidő irányelv az már 3-4 éve folyamatosan minden évben, minden elnökségnél, szinte kivétel nélkül fél évente visszakerül az Európai Bizottság elé azzal a céllal, hogy változzék, hogy módosítsák. És érdekes, hogy például a változások egyik iránya éppen az ügyelet fogalmának meghatározása a irányelvben, ezáltal egy kicsit visszatérhetne az január 1-e, illetőleg a tavaly július 1-e előtti időszak, magyarul nem munkaidőnek, hanem egy külön speciális időnek minősülhetne az ügyelet. Tehát nem zárult le a változás.
Hát akkor már meglátjuk, hogy mi következik még. Reméljük továbbra is a munkavállalók érdekében. Köszönöm, hogy velünk tartott.
És köszönöm.
Az elmúlt percekben Tálas Miklós munkajogász volt a vendégem, most meghallgathatják a legfrissebb közlekedési információkat, híreket, mi pedig megnézzük utána, hogy tudják-e a fiatalok, hogy milyen jogai, kötelességei, kötelezettségeik vannak, akár a munkahelyükön, akár a közéletben. A hírek után folytatjuk.
Kedden este 9-kor.
Basszus.
A Pannonok visszatérése. Ez az új Passo lemez címe. Ide várjuk Krisalort Panamo énekest és Lipita dobost. A hírek után Kamondi Imre megismertet a Kabaré Medrano együttessel, s belehallgatunk a lemezükbe is. A szerkesztő Göcej Zsuzsával várja önöket a műsorvezető Bencsik Gyula.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Egy klubrádió hallgató is megerősítette, hogy a Váci úton valóban megnyitották a Zsilip utca és a Garam utca közötti szakaszt, ahol most már mindkét irányban teljesen akadálytalanul lehet közlekedni. Az újbudai-dugóhúzó.hu weboldalon azt láttuk, hogy a délbudai utakon is nem árt a fokozott óvatosság, párás,